Isten igéjét olvasson Péter apostol első levelének második fejezetéből az első 12 verset. Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. Ezért áll az írásban, íme leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Nektek a hívőknek drága kincs, a hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkővé lett, megütközés kövévé és botránkozás sziklájává. Azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének. Ők erre is rendeltettek, ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok. Akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Tisztességesen éljetek a pogányok között, hogyha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva, dicsőítsék Istent a meglátogatás idején. Kedves gyülekezet, húsvét után vagyunk tulajdonképpen néhány nappal, egy héttel ezelőtt örvendeztünk a feltámadásnak. A feltámadás valóságát és reménységét ragadhattuk meg. Köszönthettük egymást, Krisztus feltámadott, valóban feltámadott. Ugyanakkor ez az ünnep soha nem hasonlítható ahhoz, ami korábban volt, teljesen más ünnepként éltük meg, az elválasztottságban, talán a bezártságban. Lehet, hogy az ünnep nyújtott örömet, reményt, feltöltekezést, de nagyon hamar vissza kellett rendeződnünk a hétköznapjainkba. Továbbra is sok kérdés van velünk, sok bizonytalanság, mi lesz ezután, meddig tart ez az állapot, és egyébként is milyen kihívások várnak ránk vagy a gyülekezetünkre azután, hogy véget értek a rendkívüli idők. Pontosan ezért az igehirdetés sorozatunkat elengedjük, amit a tanév elejétől fogva végeztünk. Az utolsó egység következett volna most, amiben a munkával foglalkoztunk volna. Arra gondoltunk, hogy ennek lesz majd aktuálitása még, akár ősszel vagy a későbbiekben. Most azonban Péter apostol első levele lesz előttünk, egészen nyárig, vasárnapról vasárnapra. Péter apostol első levele egy olyan apostoli levél, amely a szenvedések, a megpróbáltatások idején szólítja meg Isten népét, és arra a kérdésre keresi a választ, hogy mit jelent Isten népének jelen lenni, helyt állni, Krisztusra mutatni a nehézségek idején. Hadd emeljem még ki azt is, hogy nem mi vagyunk az egyedüli gyülekezet, aki ezzel foglalkozik. Ha van lehetőségünk nyomon kísérni más gyülekezeti, istentiszteleti alkalmakat is akár, több gyülekezetben foglalkoznak most ezzel a levéllel. Nem véletlenül, hiszen nagyon aktuális, akkor is, ha a mi helyzetünk más, mint az első keresztény testvéreinké. Az egyház szervezet üldözése előtt keletkezett ez a levél, amikor az apostol, már mégis látva az első jeleket, úgy érzi, fel kell készítenie Isten népét arra, hogy mit jelent vállalni a szenvedést, mit jelent megfelelő forrásból meríteni az identitásukat. Péter apostol levele a legalapvetőbb kérdésekről beszél. Miért is létezünk? Miért van egyház? Miért létezik Isten népe? Mi dolgunk ebben a világban? Hogy tudjuk értékelni a jelenlegi helyzetünket és a reánk váró feladatokat? Luther Márton egyenesen azt mondja, hogy Péter apostol első levelében minden benne van, amit egy kereszténynek szükséges tudnia. És ami különösen érdekes a számunkra, hogy nagyon hasonló a mi testvéreink helyzete, akiknek ez a levél íródott elsődlegesen, mint a miénk. Egy nem hívő többségi társadalomban élnek, és ott keresik a helyüket, hogy mire is hívja el őket az Isten. Ezen a mai Isten tiszteleten, ezen a mai alkalmon tudatosan egy nagyobb fókusz lesz előttünk, nagyobb években fogunk gondolkozni. Megtehettük volna azt, hogy szinte versről versre vesszük ezt a levelet, az eltartana egyébként talán egy évig is, de tudatosan kicsit nagyobb fókuszokat veszünk most. A lekcióban olvastam fel az egész első fejezetet, és utána a második fejezet elejéből vettem az igehirdetésnek a textusát. De többször fogok utalni az első fejezetre is. Teszem ezt azért, hogy egy kicsit talán tanuljunk ilyen nagyobb években gondolkozni. Lehet, hogy most ezekben a napokban is, amikor igét olvasunk, amikor előttünk van a Szentírás, vagy egy útmutató, egy kalauz alapján olvassuk a Bibliát, akkor szeretünk találni egy-egy bátorító igeverset, egy ismerős történetet, egy olyan zsoltárt, aminek az imádságához tudunk kapcsolódni. És sokkal nehezebb, nagyobb években látni és gondolkozni az igével kapcsolatban. Péter levele pedig különösen ilyen, hogy erre hív. Így van ez most előttünk, ezen a mai napon, ez a hosszabb szakasz. Szeretnék beszélni először arról, hogy az első fejezet mire tanít bennünket, és aztán utána pedig arról, hogy a második fejezetben mire hív az Isten. Három dolog egyébként ez a nagy ív, három lépésre építhető fel. Péter beszél az első fejezetben a hívők reménységéről, ami mindennek az alapja. Aztán ennek alapján hívja őket arra, hogy szentek legyetek, és végül szólítja fel őket, épüljetek fel lelki házzá. Ezt a három nagy lépést fogjuk mi is ma bejárni. Mi a hívők reménysége? Lehet, hogy ahogy felolvastam az első fejezetet, egy kicsit elvesztettük a fonalat. Nem csak azért, mert vasárnap délelőtt van, és esetleg körülöttünk, mondjuk gyerekek mozognak, vagy fáradtak vagyunk, hanem azért, mert nem egyszerűen fogalmaz a levél. Nagyon sokszor költői, nagyon sok képet használ, olyan szimbólumokat, amelyeknek érteni kell akár az ószövetségi hátterét. Ami biztos, hogy a hívők reménysége nem emberi álmokon alapul. Beszélgetve emberekkel többször hallom azt ezekben a napokban, hogy reméljük minden jóra fordul. Reméljük nem vesztjük el a munkánkat. Reméljük visszaáll a rend. Reméljük újra utazhatunk majd. Reméljük, a tervezett családi nyaralás azért nem marad el. Reméljük azért megtartjuk valamelyik táborunkat. Reméljük, minden marad a régiben. Emberi álmok és emberi reménység. Nagyon sok érthető, pozitív dologgal. De a hívők reménysége valami teljesen más dolog. A hívők reménysége ugyanis perspektíva váltásra hív. Ha az első fejezetet akár többször elolvassuk a Péter első leveléből, azt látjuk, hogy Isten elkezdi megváltoztatni a fókuszt, ahogy látjuk magunkat, az életünket és a körülöttünk levő történéseket. Mint hogyha egy kicsit távolabbra zoomolna az ige. Ebbe a perspektíva váltásba pedig nem más visz bele, mint Isten magasztalása. Amikor az apostol elkezdi magasztalni Istent mindazért, amit ő tett, akkor képessé válik arra, hogy picit eltávolodjon a konkrét történésektől, és más perspektívába lásson rá az ő életére. Számtalanszor előfordulhat ez. Nagyon egyszerű probléma megoldási mód, hogyha valamiben elakadunk, akkor megpróbálunk más perspektívából ránézni. Megpróbáljunk nagyobb összefüggésekben megérteni, hogy mi az, ami éppen történik. És nagyon jegyezzük meg ezt a nagyon egyszerű és kézenfekvő módszert, amire tanít bennünket a Szentírás. Hogyha elkezdjük Istent magasztalni, ha elkezdünk hódolni előtte, ha elkezdünk az ő tetteire emlékezni, akkor elkezdődik lelkileg, szellemileg bennünk is ez a perspektíva váltás. A perspektíva váltásra ugyanis az ember nem úgy képes, mint a mindennapjaiba, hogy egy picit máshogy kezd gondolkozni, hogy jobban gondolkozik, hogy többet agyal a dolgokon, hanem Istent magasztalva megpróbálja Isten szemszögéből nézni, hogy mi történik éppen vele és körülötte. Erre magunktól egyébként valószínűleg nem vagyunk képesek. És amikor Péter magasztalja Istent, akkor Isten tetteit mutatja be, és beszél a feltámadásról, beszél arról, hogy ez a keresztény hitünknek a szíve, hogy Jézus Krisztus feltámadta halálból, És Isten, ahogy Krisztust feltámasztotta a halálból, úgy bennünket is, lelkileg feltámaszt, újjászül, és majd egy nap részünk lehet testileg is, a feltámadásban és az örök életben. Isten tetteinek a szíve a feltámadás, és ebből következik az, hogy új életet nyertünk Krisztusban. Már nem vagyunk azok, akik régen voltunk. És ennek az újjászületésnek van megint csak egy tágabb következménye, ez pedig az örökség, az örök élet a mennyben. Ez az ajándék, amit Isten már most elkészített nekünk. És mindaddig, amíg oda nem érünk, Isten őriz bennünket és megtart ezen az úton. Olyan ez, mintha Isten megfogná a kezünket, és elmagyarázná szeretettel, figyelj, én vagyok az, aki cselekszem. Nézd, az egész emberi történelemben ott voltam. Ahogy Krisztust feltámasztottam a halottak közül, erre képes voltam, neked is új életet adtam. És nézd, elkészítettem neked az örökséget a mennyben, az örök életet, és egészen addig megőrizlek, és megtartalak, amíg el nem jutsz oda. Nem hagylak el félúton, nem feledkezem meg rólad, és eközben nem hagylak egyedül. Isten népe ugyanis az egyház, a hívők közössége az, akivel összetartozol. És én mindvégig ott leszek veled. Lehetséges, hogy azt mondod, hogy ó, ezt én hányszor hallottam már, de mégis Isten erre újra és újra emlékeztet. De arra is emlékeztet, és ebből a perspektívából érthetjük meg, és fogadhatjuk el, hogy Istennek ez a hatalma és ez a szeretete nem zárja ki a földi szenvedést. Ez az út, amíg odaérünk és megszerezzük, elérjük az örökségünket, ebben az útban nagyon sok szenvedés vár ránk. Az útunk ugyanis, ha Krisztusban van az örök életünk és az üdvösségünk, és ha krisztusiak vagyunk, ha keresztjének vagyunk, hasonlítani fog Krisztushoz. Azaz részünk lesz a szenvedésben, a mellőzöttségben is akár, és hasonló dolgokban, mint amiben Krisztusnak része volt. De ez nem azért van, mert Isten erőtlen, nem azért van, mert Isten nem szeret, vagy elhagyott, vagy nem tudja, hogy mire van szükségünk, hanem valamilyen módon ezáltal erősödik meg a hitünk. Ez a hitünknek a megerősödését szolgálja, és valamilyen módon ezáltal lesz egyre inkább az életünk Krisztusé. Erről szól az első fejezetnek a nagy része. Ez a válasz a szenvedések, a nehézségek közötti beszűkült állapotra is. Lehet, hogy tudsz ehhez most kapcsolódni, és pont erre lenne szükséged, hogy egy kicsit más perspektívában lásd magadat, meg Isten népének, vagy a gyülekezetünknek az útját, a helyzetét, de nem tudod máshogy látni, ezért buzdítalak, hogy engedd bele magadat ebbe, magasztald Istent, és engedd, hogy a lélek felfedje neked ezeket a nagyobb perspektívákat. Ez tehát a hívők reménysége. És ebből következik a második hívás, amiről még az első fejezetnek a második fele beszél, hogyha ez a nagy reménységetek, akkor szentek legyetek. Ebből a perspektívából tekintve az életetekre, vágyjátok azt, amit Isten elkészített nektek. Lépjetek az Isten jelenlétébe, akarjatok vele járni. Ez a szentek legyetek nem egy olyan felszólítás, ami egy szigorú, teljesítményt elváró, követelőző felszólítás Isten részéről, hogy szedjétek össze magatokat és viselkedjetek jól, hanem az abba való hívás, hogyha Isten ekkora távlatokat nyit nekünk és így őriz, akkor a mi dolgunk, hogy odaszánjuk, odaszenteljük magunkat neki. A szentek legyetek hívás elsőrenden ezt jelenti, hogy neki szenteltek legyetek. Legyetek az ő eszközei ebben a világban. Legyetek azok, amire teremtett benneteket. Az ő népe. Engedelmeskedjetek neki. Kövessétek őt. Ennek pedig az elsődleges és a kiemelt módja, hogy egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek. Jól tudjuk, hogy a legnehezebbet kéri. Könnyebb, extrém vallási teljesítményeket tenni. Könnyebb órákon át imádkozni. Az se túl könnyű, de könnyebb, mint egymást kitartóan, tiszta szívből szeretni. Szerintem ez szinte lehetetlen. Egyedül Krisztusnak képes. de ha ő bennünket az ő népévé hívott el, akkor erre szánhatjuk oda magunkat. És hogyha ezeket a lépéseket bejárjuk, akkor érünk el oda, ahhoz a felszólításhoz, ami az igehirdetési alapigénk, épüljetek fel lelki házzá. Mivel megízleltétek, megértettétek, befogadtátok, hogy kicsoda Isten, és kicsoda Krisztus, és mi az az örökség, amit nektek adott, mi ez a reménység, mi ez az új élet, ezért épüljetek fel lelki házzá. Érdekes lépéseket látunk itt, ebben az igében. Mit jelent felépülni? Mindenki, aki valaha építkezett, tudja, hogy az építkezés egymásra épülő folyamatokból áll. Ezek a lépések ráadásul nem cserélhetők fel. Egy része talán igen, de eszünkbe se jut az alapozás idején elkezdeni ácsolni a tetőt. Vagy fordítva. Hanem mindennek megvan a maga helye. Tulajdonképpen egy tudatos építkezésre hív itt Isten. És amikor az életünkre tekintünk, a Krisztusban való létünkre egyénileg vagy gyülekezetként, akkor el kell fogadjuk, hogy amíg a Földön élünk, egy folyamatos építkezésben leszünk. Aki hosszú ideig építkezett, az tudja, milyen fárasztó és kimerítő tud lenni egy ilyen folyamat. Mégis Isten erőt ad, és azt mondja, hogy végső értelemben az építkezés nem ér véget a földi életben. 7 lépést mutat itt be, amelyeket csak így megnevezek, itt ez a szakasz, hogy mit jelent az, hogy lelki házzá épültök. Azt mondja az apostol először is, hogy vessetek le bizonyos dolgokat, majd mindjárt elmondom, hogy miket, aztán újjászületve Krisztusban, megélve az újjászületést, táplálkoztatok Isten igéjével. Felnövekedve járuljatok Istenhez, szent népként kapcsolódjatok össze, és így épüljetek fel lelki házzá. 7 lépés egymás után. Ami arról beszél, hogy Isten nép egy organikus egység, amely folyamatosan épül, és ahol szükség van arra, hogy mindenki magát és egymást is építse. Nagyon érdekes ez az aktivitás, miközben arról beszélt eddig az apostol, hogy Isten cselekszik, a közben itt folyamatosan a mi aktivitásunkról van szó. Azzal indul, hogy vessünk le minden gonoszságot, álnokságot, képmutatást, irigységet és rágalmazást. Nagyon érdekes, hogy miért pont ezeket említi itt az apostol. Ha belegondolunk jobban, akkor a kultúránkban ez ragad ránk. És hogyha nem Krisztusból táplálkozunk, ha nem őhozzá tartozunk, magunktól, ezek alapján tudunk csak építkezni. Nem arról van szó, hogy minden tökéletesen romlott és rossz ebben az egész világban. De az építkezés, és most használhatom ezt a szót, az előrejutás, az érvényesülés, a valahonnan valahová jutás ebben a világban, ennek a világnak az eszközei szerint zajlik. Nagyon sokszor onossággal, azaz igazságnak a hiányában, álnoksággal, azaz fondorlattal, képmutatással, hiszen nem tárhatod fel azt, hogy ki vagy és mit szeretnél, mert akkor ki tudnak esetleg játszani. Irigységgel, rágalmazással zajlik. Nem. Nem erről a fajta növekedésről, nem ilyen fajta előrejutásról és építkezésről beszél Isten, hanem valamilyen egészen másfajta építkezésről. És ez ezen a ponton mindenképpen megállít bennünket, és Isten felé visz. Folyamatosan Isten népének fel kell tennie azt a kérdést, hogy nem ugyanúgy működik-e, mint bármi más a világban. Hogy nem ugyanolyan eszközökkel próbál meg előrejutni, érvényesülni, akár néha magát marketingelni, előtérbe tolni, és valamilyen módon egyről a kettőre jutni, mint bármilyen más szervezet ebben a világban. Nem erre hívja Isten az ő népét. Lelki házzá úgy épülhetünk fel, hogyha mi magunk Krisztusban gyökerezve táplálkozunk Isten igéje által. Hamisítatlan lelki tejjel, ahogy az apostol fogalmaz. Ha egyenként és együtt folyamatosan nem táplálkozunk Isten igéjéből, nem tudunk növekedni. A gyerekek megtanulják a gyermekisten tiszteleteken, a hittanórákon, folyamatosan ezt halljuk, és itt is ezt mondja az apostol. Isten igéből kell táplálkoznunk. És aztán Istenhez járulva előtte tudunk egy templommá felépülni élőkövekként. Nagyon szép ebben az igében, hogy Krisztust is, mint élő kő nevezi meg, és a gyülekezet is élő kövekként épül egybe. Krisztus sorsa és a gyülekezet útja tehát itt is egy. Ami külön érdekes, hogy ez az élő kövekké épülés, az épüljetek fel kifejezés kétféleképpen is fordítható a görög nyelvben, és nem dönthető el, hogy kijelentő vagy felszólító mód egyértelműen. Lehet így is és úgy is fordítani. Ha kijelentő mód, akkor Isten lelke az, aki építi ezt a házat. Ha felszólító mód, akkor a hívőknek, minden egyes hívőnek a feladata az, hogy épüljön ez a ház. És tudjátok, ez Isten népe, ez a gyülekezet, ezek vagyunk mi. Egyszerre Isten építi, és az ő lelke nélkül semmit nem tudunk tenni, és ő hoz bennünket össze, és egyszerre kell nekünk magunknak tenni a dolgunkat ebben. És nem várhatjuk, hogy minden majd magától fog történni. Folyamat tehát ez. A második dolog, amit szeretnék kiemelni ebből a szakaszból, az épüljetek fel lelki házzá szakaszból, hogy nagyon érdekes, hogy milyen ellentétpárok találhatók ebben az egységben. Ez pedig abból fakad, ha a képnél maradunk, hogyha Isten népe, a gyülekezet, egy templom, egy lelki ház, akkor értelemszerűen vannak falai, és lesz bent, és lesz kint. Végig vonul ellentét pároknak a sorozata ezen a szakaszon. Amikor az apostol azt mondja, hogy ti, mint lelki ház, olyanok vagytok ebben a világban, hogy vannak ők, és vannak ti. Hogy vannak az engedetlenek, akik nem követik Istent, és vannak a szentek, akik követik. Hogy van sötétség, és van világosság. Hogy van nem az ő népe, és van az ő népe. Hogy van, akik számára nincs irgalom, és van, akik számára van irgalom. Hogy van, akik nem választattak ki, és van, akik kiválasztattak. És hogyha ezt ismered, és hogyha ezt akár veled szemben néha használtál keresztjének is, hogyha ez neked nehéz, akkor befeszülhetsz ezen a ponton. Ha pedig szereted így néha hasítani a valóságot, akkor elkezdhetsz örülni. Isten népének mindig is nagy kísértése az, hogy saját magát úgy határozza meg, mint egy vár, mint egy oázis, ahova mindenkit be kell hívni, ahol van az élet, ahol lehet találkozni Istennel, és eközben elfeledkezzen a világról, és ne akarjon jelen lenni. De a másik véglet is ott lehet, amikor nincsenek falak, és semmi különbség nincs a kint és a bent között. Feloldhatatlan ellentét ez, de amire most ez az ige tanít bennünket, az ennek az igazságnak pont az az oldala, hogy valahol mégis különbözőek vagyunk. Miközben ugyanolyan kegyelemre szorult bűnösök vagyunk, mint akik nem hisznek Krisztusban, mint akik nem születtek újjá. Valahogy mégis más az utunk. Alázattal, Istent keresve, ezt fel kell vállalnunk. Igen, a mi utunk Krisztus követése. Mi másban látjuk az életünk értelmét. Mi másra tekintünk. Bizonyos dolgokat mi nem teszünk meg, mert Isten erre hív minket. És ugyanúgy gyarló és esendő bűnös emberek vagyunk, de Isten által megigazított és szeretett gyermekek. Elfogadhatóak ezek a különbségek, de lássuk így az utunkat. És mint gyülekezet, és mint Isten népe, mint közösség, el kell fogadnunk, hogy soha nem lehetünk teljesen ugyanolyanok, mint a világ gondolkozása, ami körülvesz bennünket. Jövevények vagyunk ebben a világban, és ez a harc mindvégig megmarad. És sokszor ez a kint és bent nem is a gyülekezet konkrét falain kívül és belül jelentkezik, hanem a szívünkben. És ebből fakad nagyon sok harc bennünk. De Isten népe arra hív bennünket, hogy vállaljuk fel azt a fajta különbözőséget, amelyet Isten készít az őt szeretőknek. Végezetül hogyan éljünk tehát? Erről is beszél Péter apostol ebben a szakaszban. Nagyon egyértelműen azt mondja Isten népének, akik abban a korban, a szenvedésben, a nehézségekben vannak, hogy tartózkodjatok a testi vágyaktól. Talán teszi ezt azért, mert pontosan tudja, hogy a nyomás alatt, a nehézségek alatt ezek a dolgok előjönnek. Mindannyiunkat érint. És itt a testi vágyak alatt mindenféle olyan vágy és kívánság lehet, amivel az ember talán vigasztalni akarja magát. Amivel azt gondolja, hogy ez neki jár, vagy amivel nincs ereje küzdeni. És azt mondja Péter, testvéreim, emlékeztessétek magatokat, Isten népe vagytok, ne a vágyaitok irányítsanak benneteket. Ezeknek a vágyaknak egy jó része egyébként Istenre mutat, de az ember felhasználhatja rosszra. Hadd hozzak egy példát, az evés. Különösen ebben a karantén helyzetben előfordulhat, hogy az ember jóval többet eszik, mint amire szüksége lenne. És éhes, és örömét leli az evésben, és nagyon jókat tud főzni. De gondoljuk csak el, hogyha egy ilyen vágy átfordul egy falánkságba, egy önmagunknak való hamis vigasztalás adásába, mennyire rombolja az a lelket. Tisztességesen éljetek, mondja az apostol. Akkor is, amikor senki nem látja, és Isten népének, és neked és nekem ez ma is a feladata, hogy amikor senki nem látja, akkor is Isten dicsőségére éljük az életünket, és munkálkodjunk, végezzük a munkánkat, és ápoljuk az emberi kapcsolatainkat. És úgy fejezi be az apostol, ha rágalmaznak is titeket, lássák a ti jó cselekedeteiteket. Eszünkbe juthat a hegyi beszédből, mikor azt mondja Jézus, úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Hogy nyilvánvalóvá válasson, hogy van irgalom és van irgalmas Isten. Mire hív most ez bennünket? Semmiképpen sem szeretnék végül programokat megfogalmazni. Az Istennek odaszánt élet 5 legfontosabb lépését. Semmiképp nem azért tesszük ezt, és nem azért beszélünk erről, hogy egy kicsit jobban érezzük magunkat, vagy jobbak legyünk. Arra hív bennünket elsősorban, amiről már beszéltem, hogy más perspektívába lássunk a saját szenvedésünket, a saját hiányainkat, és akár másokat. Hogy más perspektívába lássuk azt, hogy Isten gondoskodik az ő népéről, megőrzi és megtartja őket, és arra hív el bennünket, hogy a reménység népei legyünk. Befejezésül tehát hordozzuk Isten előtt, hogy mit jelent saját magunknak meríteni ebből a reménységből, és mit jelent a reménység népévé válni a környezetünkben. Mit jelent az irgalom cselekedeteit megélni a mindennapokban. Gyülekezeti szinten is imádkozunk és hordozzuk ezt a kérdést. Mit jelent másokkal törődni? Mit jelent felkészülni akár azokra a hiányokra, nehézségekre, amik ránk várnak? Vannak ennek diakóniai vonatkozásai is. Mit jelent odaszánni magunkat arra, hogy a reménységet tovább tudjuk adni? Hordozzuk ezeket a kérdéseket, legyenek előttünk, és hagyjuk, hogy Isten lelke munkálja mindezt bennünk. A reménységünk pedig az, hogy Isten elválasztott és kiválasztott Krisztusban bennünket. Így írja az apostol, és ezzel is szeretném befejezni, így szólítja meg a gyülekezetet. Ti vagytok azok, akik ki vannak választva. Az Atya Isten eleve elrendelése szerint, a lélek megszentelő munkája által, az engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való bekintésre. Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy amikor beszűkülünk, amikor nyomás alatt nehézségek idején vagyunk, akkor te vagy az, aki más látásmódra, más perspektívára hívsz. És jövünk eléd most egyen-egyenként, a saját beszűkült, akár megrekedt állapotunkban, akár a közönyünkben, kétségeink vagy félelmeink között. És kérünk, hogy fogd meg a kezünket, és vigyél így magaddal, és lélekben mutasd meg azt a perspektívát, amit te adsz nekünk. Hogy egészen eddig te őriztél, hogy igaz az Ószövetség ember hitvallása, hogy Ébenházer, mindeddig megsegítettél minket. És örökséget készítettél a mennyben. És emiatt reménységben élhetünk akkor is, hogyha szenvednünk kell, vagy ha elveszjük épp az irányt. És Urunk, ebben a reménységben hordozható el minden, amit ez a földi élet tartogat. És mindeközben azért kiáltunk, hogy mind a te néped, a te gyermekeid, ne felejtsük el, hogy miért is vagyunk ezen a világon. Hogy a reménység népe vagyunk, akik arról kell, hogy bizonyságot tegyenek, és felmutassák, hogy van irgalom. Hogy milyen nagy a te szereteted. És kérünk most azért, Urunk, hogy egyenként és együtt, mint gyülekezet, mint a te néped, tegyük meg azokat a lépéseket, amelyekre hívsz. Segíts, Uram, rád figyelve törődni másokkal, hálából. Segíts odafigyelni és élni az irgalom cselekedeteit, az odafigyelést, a szeretetet. Igen, a legnehezebbet, amire te hívsz, hogy egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek. Add, Urunk, hogy ez ne egy üres szólam legyen az életünkben, hanem valóság. Imádkozunk különösen is azokért, családokért, akik az összezártságban küzdenek ezzel, akiknek nehéz szeretni egymást, türelmesnek lenni egymáshoz, testvéreknek, szülőknek, házastársaknak. De ugyanígy kérünk az egyedülállókért, akiknek a magány nehéz elhordozni, a találkozásoknak a hiányát, a bezártságot. Kiáltunk, Urunk, most azokért is, akik küzdenek körülöttünk, akik minden nap felveszik a harcot a betegséggel, az orvosokért, az egészségügyi dolgozókért, a vezetőinkért, akiknek döntéseket kell hozniuk. Mindazokért, akik az üzletekben dolgoznak, akik azon fáradoznak, hogy az élet mehessen a normál kerékvágásában. Kérünk, Urunk, hogy őrizd meg bennünket, és add, hogy amilyen hamar lehet, véget érjen ez a helyzet. Imádkozunk, Urunk, az egész világért, és a te népedért, Uram, hogy minél több helyen lehessünk így jelen, hogy épülhessünk fel egy lelkiházzá, neked oda szentelt templommá. Hallgass meg bennünket, Jézus Krisztusért, a te fiadért, aki így tanított imádkozni. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.